Élénken süvített a szél a híres pilóta a Sutherland hegyi birtokán kívül, miközben Mrs. Lindbergh, Miss Gao segítségével lefektette 20 hónapos fiát azon a bizonyos márciusi keddestén 7 óra 30 perckor. Miss Lindbergh lefekvéséhez készülve ráeszmélt arra, hogy a baba fürdőszobájában hagyta fogkrémét. Bement a gyermek szobájába anélkül, hogy felkapcsolta volna a villanyt, és elvette a fogkrémet. 22 óra 30 perckor Miss Gao beszaladt úrnője szobájába, hogy megkérdezze, hogy Lindbergh ezredes elvitte-e a gyermeket. Amikor az anya nem tudott válaszolni, az ápolónő Miss Lindberggel együtt lerohant, hogy megkérdezze magát az apát a gyerek hollétéről. Amikor Miss Gao elmondta az úrnak, hogy egyetlen gyermeke eltűnt, a férfi arca komorrá vált. A szekrényéhez rohant, megragadta puskáját, és eltűnt a sötét éjszakában. A birtok rövid átkutatása után Lindbergh ezredes felhívta a rendőrséget, mellyel elindította a legnagyobb hajtóvadászatot, melynek a nemzet szemtanúja volt. Egy vadászat, melyet hetekig szorosan követtek királyok, elnökök, valamint polgárok milliói szerte a világon.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Szürke Zóna Podcast 2023-as év első adásában, amivel a Lindbergh gyermek elrablásával fogunk foglalkozni, és ahogy azt már így a kezdés után esetleg többen sejthetitek, ezt az epizódot most egyedül fogom vinni, mert Rezsőnek még nem sikerült feldolgoznia az új évi lencsefőzeléket. De nem kell megijedni, a következő adástól természetesen ismét közösen fogunk evezni a Szürke Zónák vizein. Remélem minden kedves hallgatónak jól telt a karácsonya, és a szilveszter éjszakát is sikerült kellően végigbulizni mindenkinek. Mi azért a két ünnep között dolgozgattunk egy kicsit a 2023-as év elképzelésein, amiről nyilván majd a későbbiekben többet is meg fogtok tudni, de egyelőre maradjunk a jelennél, és térjünk is rá a mai adás témájára, a Lindbergh kidnapping, azaz a Lindbergh gyermek elrablására. Ez a történet gyakorlatilag az akkori idők egyik legmeghatározóbb eseménye volt, mint ahogy ezt a kis intróban is hallhattátok, világszerte több millió ember követte a fejleményeket. Az 1920-as években a világ még határozottan próbálta kiheverni az első világháború szörnyűségeit, mely állapoton csak tovább rontotta az 1929-es gazdasági világválság. Mégis volt egy férfi, aki ezekben a nehéz időkben is próbált törekvő lenni, és addig elérhetetlennek tűnő sikereket elérni. Ez pedig nem volt más, mint Charles August Lindbergh. A férfi 1902. február 4-én született a michigani Detroit városában, és többek között író, feltaláló, aktivista, katonai tiszt és pilóta volt. Többnyire a minnesotai Little Falls városában és Washingtonban nőtt föl, egy jeles minnesotai kongresszusi képviselő fiaként. 1924-ben a légiszolgálat kadétja lett, majd 25-ben másodtiszti pozícióba lépett, később az amerikai légiposta pilótája lett a Nagy St. Louis-i régióban, ahol már az 1927-es transatlanti repülésére készült. Ezt az utat már többen megkísérelték, ugyanis 1919 környékén egy New York-i férfi, Raymond Ortaig, felajánlott egy 25 ezer dolláros díjat annak, akinek elsőként sikerül megtennie ezt a repülőutat az elkövetkezendő 5 éven belül. 1924-ig nem igazán voltak komoly próbálkozások, így újabb 5 évvel meghosszabbították a kihívást. 1926. szeptember 1-én egy első világháborús francia pilóta, René Foncs próbálkozott, de a Sikorsky S-35-ös repülőjével lezuhant még a felszállás során. Noel Davis és Stanton H. Wooster meghaltak a virginiai Langley Fieldnél 1927. április 26-án, miközben a Keystone Pathfinder típusú gépüket tesztelték. Május 8-án Charles Nunezer és François Colly, francia háborús hősök felszálltak Párizsban, de később nyomuk veszett valahol az Atlanti-óceán felett, utoljára Írország nyugati partjánál látták őket. Lindberget is felettébb érdekelte a kihívás, azonban némi financiális gondokba ütközött. Bár két St. Louis-i üzletemberen keresztül sikerült hozzájutnia egy 15 ezer dolláros kölcsönhöz, és saját vagyonából is betett 2000 dollárt, valamint adományként is szerzett plusz még 1000 dollárt, még ez az összesen 18 ezer dollár is jelentősen kevesebb összeg volt, mint ami a vetélytársainak állt a rendelkezésére. Több próbálkozás után végül egy kisebb társaságtól, a Ryan Aircraft Company-tól sikerült beszereznie egy 10.580 dolláros gépet, mely a St. Louis lelke vagy St. Louis szelleme nevet kapta, és több tesztrepülés után Lindbergh elvitte a gépet a Long Islanden található Roosevelt Fieldre. Előző este nem aludt túl sokat a férfi, mert még sok elintézni valója volt. A felszállás reggelén esett az eső, de mire kitolták a gépet, elkezdett szakadozni a felhőzet, és állítólag egy több ezres közönség gyűlt össze, hogy szemtanúi lehessenek a felszállásnak. Végül 1927. május 20-án felszállt gépével, és megkezdte a transatlanti útját. A végállomás a 3610 mérföldre lévő Le Bourget Aerodrome volt, 8 óra 52 perckor a felszállás után egy órával 150 méter magasan repült gépével Rhode Island felett, sebessége pedig 107 mérföld per óra volt. Azonban már 2 órával később fáradtan érezte magát, ezért, hogy elméjét tisztán tartsa, 10 lábbal, azaz nagyjából 3 méterrel a víz felett repült. A későbbiekben már nagyobb gondjai voltak az ébrenmaradással, és ekkor még mindig csak az első nap délutánja körül járt. Éjszaka a ködös tenger felett fel kellett emelkednie 10 000 láb magasságba, ekkor már 18 órája repült, de még mindig csak félúton járt, és bár már ezt a távot is lenyűgözőnek tartották, ujjongás helyett inkább rettegett. Az idő eltolódás miatt hamarabb érkezett el a hajnal, és elmondása szerint halucinálni kezdett. Közben folyamatosan bealudt, másodpercekre, néhol akár percekre is. Csupán reggel 8 óra környékén tisztult ki az idő, és ekkor már kevésbé érezte magát fáradtnak. A 33,5 órás út tele volt kihívásokkal. Viharfelhők felett kellett repülnie, a gép időközönként elkezdett jegesedni, vakon kellett repülnie a ködben, és a navigációban sem volt túl tapasztalt. Egyedül a széljárással nem voltak gondjai. Végül május 21-én 10 óra 22 perckor landolt. Állítások szerint 150 ezeren gyűltek össze, akik egyből lerohanták és kiszedték Lindberget a fülkéből, a szuvenírvadászok pedig egyből leloptak minden mozdíthatót a gépről. Az Amerikai Országos Repüléstechnikai Szövetség validálta a repülést a lezárt barográf segítségével, mely a gépen volt, és ezt követően hihetetlen hírnévnek örvendett a férfi. Édesanyjaházát ellepte több száz ember, cikkek, rádióműsorok, magazinok, mindenki róla akart beszélni, és mindenkivel akart interjút készíteni. Május 28-án Brüsszelbe repült, majd az Egyesült Királyságba, május 31-én meglátogatta a brit miniszterelnököt Stanley Baldwint, végül pedig 1927. június 11-én tért haza Amerikába, ahol július 27-én előléptették ezredesi rangba a légierőnél, és december 14-én becsületbeli érdemrendben részesült annak ellenére, hogy ezt harcban tanúsított hősies tettekért szokták átadni. 1928. január 2-án megjelent a Time magazin baritóján, és kikiáltották az év emberének. Még 1927. decemberében találkozott Anne Spencer Morrow-val, akivel végül 1929. május 27-én összeházasodtak az Englewoodi Morrow birtokon. 1930. június 22-én pedig megszületett első gyermekük, Charles Augustus Lindbergh Jr. Végül pedig 1932-ben érkezett el az a pillanat, ami felborította az egész család életét.
A legtökéletesebb emberrablás volt. Az elkövetők egy nyomot sem hagytak hátra. Egy bizonyíték sem volt található a házban.
Március 1-én a 20 hónapos Charles Jr.-t elrabolták. A családi ház Hopewell város közelében volt, a gyermek szobája pedig a felső emeleten volt található. Nagyjából este 10-kor a Lindbergh család ápolója, Betty Gao vette észre, hogy a csecsemő nincs se az ágyában, se pedig anyjával, Anne Morrow Lindberggel, aki éppen akkor szállt ki a kádból. Gao ekkor értesítette Charles Lindberget, aki azonnal a gyerek szobájába ment, ahol talált egy borítékot benne egy zsaroló levéllel, melyet kézzel írtak és tele volt helyes írási hibákkal. Fogta fegyverét, és a család komornyéknyával, Ollie Watley-val körbejárták a házat, amikor is a gyerek szoba előtti földön nyomokat találtak. Watley telefonált a Hopewell-i rendőrségre, míg Lindbergh felhívta az ügyvédjét és barátját, Henry Breckinridge-et és a New Jersey rendőrséget. A nyomozók alaposan átkutatták a házat és a környező területet. Éjfél után egy új lenyomat szakértő megvizsgálta a levelet és a létrát, amit találtak, de egyiken sem volt használható új lenyomat. Így a szakértő arra a következtetésre jutott, hogy az elkövetők kesztyűt viseltek, és a cipőjük sarkán is valamilyen textil lehetett. A gyermek szobában sem találtak új lenyomatokat. Megvizsgálták a levelet is, amiben a következő üzenet állt. Tisztelt Uram, álljon készen 50 000 dollár, 25 000 dollár 20 dolláros bankjegyekben, 15 000 dollár 10 dolláros bankjegyekben, 10 000 dollár 5 dolláros bankjegyekben. 2-3 napon belül értesítjük, hogy hova vigye a pénzt. A következő mondatot pedig a hitelesség kedvéért először angolul olvasom föl. We warn you for making anything public or for notify the police. The child is in good care. Figyelmeztetjük, hogyha bármit publikussá tesz, vagy szól a rendőrségnek, a gyermek jó bánásmódban van. Leveleinket aláírással és 3 ponttal jelöljük. Egyébként az, hogy maga ez a levél milyen érdekesen, vagy hát különlegesen volt megfogalmazva, ennek a későbbiekben nagyon fontos jelentősége lesz. És ennek megfelelően ezen a levelen is alul található volt 2 egymást metsző kék kör, mely metszés pontjai között pedig egy piros kör volt található, és ezeknek középpontján vízszintesen egy vonalban pedig 3 kör alakú lyuk volt a papíron. érdemes még egy mondatreig visszakanyarodni a megfogalmazásra, és érdekes megfigyelni, hogy az elkövető a good care kifejezést használta a good care helyett. Ez nyilván a külföldi nyelvekben kevésbé járatos hallgatóinknak nem biztos, hogy sokat mond, de tudni kell, hogy a good az német nyelven jelenti a jó szót. További vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy egy ember írta az üzenetet, és a furcsa fogalmazási és helyesírási hibák arra engedték következtetni őket, hogy az elkövető egy külföldi származású ember lehet. Az FBI ezek után elkészítette egy fantomképet az elkövetőről. Egyébként ezt is érdekes szerintem kiemelni, hogy gyakorlatilag semmilyen fotó vagy semmilyen szemtanú nem állt ekkor még a rendelkezésükre, de pusztán egy levélből, meg egy-két nagyon-nagyon semmitmondó bizonyítékból megpróbáltak egy fantomképet elkészíteni. Próbálkoztak egyébként még más módszerekkel is, például megpróbálták beazonosítani az elkövetőt a létra alapján, amit a gyerekelrablásánál használtak. A rendőrség rájött, hogy a létrát olyas valaki készítette, aki dolgozott korábban fával, és volt építkezési tapasztalata. Még a létrából származó szilánkokat is megvizsgálták, abban a hitben, hogy ez el fogja vezetni őket a gyanúsítotthoz. Egy szakértővel felmérték, hogy hányféle fát használtak a létrához, észrevehető-e bármilyen séma, a szögek elhelyezkedésében, és hogy beltéren vagy kültéren készíthették-e a létrát. Később ezek az elemek fontos szerepet fognak játszani, a megvádolt férfival kapcsolatban, akit elkaptak a gyermek elrablásáért. 1932. március 2-án J. Edgar Hoover, az FBI igazgatója, kapcsolatba lépett a Trentoni rendőrséggel, akinek elmondta, hogy ha szükséges, igénybe vehetik az FBI segítségét. Ugyanis az FBI-nak ekkor még nem volt joghatósága ebben a régióban, egészen 1932. május 13-áig, amikor is az elnök kijelentette hivatalosan is, hogy az FBI a rendőrség rendelkezésére áll a nyomozás során. A rendőrség egyébként 25 ezer dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki bármilyen nyomra vezető információval rendelkezik az esettel kapcsolatban. Beszéljünk egy kicsit Gaston B. Means esetéről is. 1932. március 4-én Gaston B. Means magánnyomozó elbeszélgetett Evelyn Walsh McLean-nel, aki egy bánya tulajdonos volt, és elmondta a nőnek, hogy véleménye szerint ő maga fontos szerepet fog játszani ebben az ügyben. Means elmondta McLean-nek, hogy meg tudja találni az elkövetőt, ugyanis hetekkel korábban felkeresték őt, hogy vegyen részt egy nagy emberrablásban, és azt állította, hogy egy barátja rabolta el a Lindenberg gyermeket. A következő napon Means továbbá azt állította, hogy felvette a kapcsolatot azzal a személlyel, akinél a gyermek volt, és meggyőzte a nőt, hogy adjon át neki 100 ezer dollárt, hogy ezzel visszaszerezhesse a gyereket. Ugyanis állítása szerint azóta megduplázódott a váltságdíj, és ezért van szükség ennyi pénzre. A nő át is adta a pénzt a férfinek, mert hitt neki a gyerek hollétéről, de hiába várta a csecsemőt, az nem tért vissza. Means eltűnt egy időre, majd visszatért, és további 4000 dollárt kért a nőtől, hogy további idézőjeles költségeket ki tudjon fizetni az emberrablóknak. McLean ismét átadta a pénzt a férfinak. Azonban később a gyerek helyett Means megjelent egy másik férfival, akit idézőjelesen az emberrablók királyának neveztek, aki pedig elmondta a nőnek, hogy mikor és hol adják át a gyereket. Mindenki kapott egy kódnevet, Means lett 27, a idézőjeles király lett 19, Norman Tweed Whitaker, egy amerikai sakkbajnok jogász, és szintén többszörösen elítélt férfi, volt az úgynevezett Róka, McLean a 11-es, és a gyerek pedig a könyv kódnevet kapta. Az eltűnt gyerek soha nem bukkant elő, és a következő alkalommal, amikor Means megjelent, további 35 ezer dollárt követelt a nőtől. Ekkor McLean nem engedett már, és követelte a férfit, hogy adja vissza minden pénzét. Amiben Means bele is ment, elsietett, hogy beszerezze a pénzt, de soha nem tért vissza. Amikor a férfit szembesítették, rácsodálkozott, hogy a nő nem kapta meg a pénzét, ugyanis azt állította, hogy a nő egy küldöttjével találkozott egy alexandriai hídnál, akinek átadta a pénzt. Végül Miss McLean pedig feljelentette a rendőrségen, és a férfit elítélték. Érdemes tudni, hogy Means nem csak magánnyomozó, hanem üzletember, szeszcsempész, hamisító, svindler, zsaroló, szélhámos volt, és még gyilkossággal is meggyanúsították. Összefüggésbe hozták az Ohio banda egyes tagjaival is, végül pedig 15 évet kapott sikkasztásért. Elszállították őt a Leavenworthi büntetésvégrehajtási intézetbe, ahol 1938-ban meghalt. A pénz pedig soha nem került elő. Ha valakit esetleg érdekelne, akkor Gaston B. Means karaktere egyébként megjelenik a Broadwalk Empire sorozat 3.-4. évadában, és Steven Root alakítja.
Egy eldeformált fa spaletta vezetett a gyerek szobájához, melyet kinyitottak, és a rendőrség azt állítja, hogy a gyermeket ott vitték ki.
A gyermekrablás híre gyorsan terjedt, és hamar több száz ember megfordult a birtokon, elpusztítva minden lábnyomot és egyéb bizonyítékot. A rendőrség mellett több befolyásos ember érkezett a helyszínre, mint például Norman Schwarzkopf, a New Jersey állami rendőrség felügyelője. Az akkor 37 éves Schwarzkopf volt az elsők között, akit már március 1-én a gyermekrablás estején odahívtak a Charles Lindbergh rezidenciára. Schwarzkopf a másodparancsnokával, Charles Schoeffel-őrnöggyel érkezett, és együtt alakították ki a rendőrparancsnokságot a háromférőhelyes garázsban a Lindbergh háznál, de már akkor lehetetlennek tartotta, hogy ne manipulálódjanak a bizonyítékok. 1932. március 6-án érkezett egy újabb levél a Lindbergh házhoz, amit március 4-én adtak fel Brooklynban, és szintén jelölve volt a korábban megadott szignóval. Eszerint a váltságdíjat megemelték 70 ezer dollárra. További komplikációkat okozott a nyomozás során Lindbergh befolyása és hírneve, amivel gyakorlatilag irányította a hatóságokat, és Schwarzkopfnak a férfi körül kellett operálnia annak ellenére, hogy ő volt a felelős tiszt. Ezért egyébként szakértők, mint például az FBI profilalkotója és író John E. Douglas kritizálták is Schwarzkopfot. Schwarzkopf kért egy listát azokról a munkásokról, akik a ház felépítésén dolgoztak, valamint a Lindbergh-ik által alkalmazott szolgálókról. A nyomozó úgy vélte, hogy az elkövetők helyiek voltak és ismerősek voltak a Lindbergh rezidenciában, mert tudták, merre van a gyerekszoba, és viszonylag szerény váltságdíjat követeltek. Schwarzkopf bandákra is gyanakodott, ugyanis az emberrablás gyakori bűncselekmény volt a válság idején, és fel akarta venni a kapcsolatot az alvilág tagjaival, de mire idáig eljutott volna, a nyomozás során előkerült John F. Condon, 72 éves nyugdíjas bronxi tanár.
Minden szövetségi ügynök azon dolgozik, hogy elkapják a Lindbergh bűnözőket.
Március 8-án Condon felajánlott 1000 dollárt az elkövetőknek, ha a gyereket átadják egy katolikus papnak, mely felhívásra kapott egy levelet, miszerint ha a Lindbergh is belemegy, akkor azt akarják, hogy Condon legyen a közvetítő a két fél között. Ezzel szinte párhuzamosan március 9-én érkezett egy újabb zsarolólevél Lindbergh-ékhez, amiben az állt, hogy az emberrablók Condont akarják kijelölni kapcsolattartónak. Lindbergh elfogadta az ajánlatot. Követve az emberrablók utasításait, Condon kiadott egy titkosított hirdetést a New York Americanban, ami a következő volt. A pénz készen áll, Jeffsy. Majd Condon várta a következő utasításokat. Eközben a szituációt kihasználva, Schwarzkopf egy lehallgató eszközt akart volna szereltetni Condon telefonjába, de Lindbergh felülbírálta ezt a döntést, ahogy további csapdák felállítását is jelentősen hátráltatta, és szinte lehetetlenné tette. Schwarzkopf végül vonakodva, de beleegyezett, hogy távol tartja a hatóságokat a váltságdíját adásánál. Március 12-én, nagyjából 8 óra 30 perckor, miután Condon kapott egy névtelen telefonhívást, megkapta az ötödik zsaroló levelet, amit egy Joseph Perron nevű taxis adott át, melyet ő maga egy ismeretlen embertől kapott. A levélben az állt, hogy a következő utasítást egy megadott helyen lévő kő alatt fogja megtalálni, mely nagyjából 100 lábnyira volt a metró lejárótól. Condon megtalálta a cetlit, ami tartalmazta egy találka helyét és idejét. Összehoztak egy találkozót a Woodland temetőnél a 233. utca és a Jerome Sugar út környékén, az egyik állítólagos emberrablóval. Condon állítása szerint a férfi külföldi lehetett, de az árnyékok takarásában maradt, a beszélgetés alatt így személyleírással nem tudott szolgálni. A férfi azt állította, hogy a neve John, és állítólag egy skandináv származású matróz volt, aki egy három férfiból és két nőből álló banda tagja. Elmondása szerint a gyerek egy hajón van, sértetlenül, de csak váltságdíj ellenében adják vissza. Amikor Condonnak kétségei támadtak, hogy valóban Johnéknál van-e a gyermek, a férfi azt mondta, hogy hoz bizonyítékot, majd nem sokkal később visszatért egy babaruhával. Az idegen megkérdezte Condont, végem lenne, ha a csomag halott lenne? De további faggatásnál garantálta, hogy a gyermek életben van. Március 16-án érkezett egy csomag Condonnak, amiben további babaruha volt, és immár a hetedik zsarolólevél. Miután Lindbergh beazonosította a babaruhát, Condon kiadott egy újabb titkosított hirdetést a Home News újságban, amiben ez állt. Pénz készen áll, nincsenek zsaruk, nincsen titkos ügynökség. Egyedül jövök, mint az utolsó találkozásunkkor. És itt pedig bejátszanék egy rövid kis interjút Condonnal, amit az ekkori idők környékén adott le. I have been asked to say a few words concerning the most dastardly crime of modern time. Too much publicity has injured contact partially, but nobody is going to give up. The American spirit that prompted Charles A. Lindbergh, the Lone Eagle, to cross the ocean and be a credit to America will find that the American people do not give up
and that they are grateful for the high honor which he has cast upon our country. The baby will be returned, I hope, in a short time. We are in contact and nobody is giving up.
Meglettem kérve, hogy mondjak pár szót a modernkor leghitványabb bűncselekményével kapcsolatban. A túlzott nyilvánosság részleges kárt okozott a kommunikációban, de senki nem fogja feladni. Az amerikai szellem késztette Charles Lindberget, a magányos sast, hogy átkelje az óceánt, és Amerika dicsősége legyen, és látni fogja, hogy Amerika népe nem adja fel, és hálásak a megtiszteltetésért, melyet ő vetett az országunkra. A gyermeket vissza fogják szolgáltatni, remélem, rövid időn belül. Kapcsolatban állunk velük, és senki nem adja fel. Március 21-én érkezett egy újabb levél, amiben felszólították Lindberget, hogy teljes mértékben működjön együtt, és informálták, hogy a gyermekrablás már egy éve tervezték. Március 29-én Betty Gao, a család ápolója, a birtok bejáratánál talált egy gyermek újvédőt, mely az elrablás estején volt Charles Jr.-on. Március 30-án érkezett egy újabb levél, ahol Condont megfenyegették, hogy megemelik a váltságdíjat 100 000 dollárra. Április 1-én pedig kapott egy levelet, amiben megírták, hogy eljött az idő az átadásra, és ez a következő nap estején fog megtörténni. Condon az újságon keresztül reagált. A váltságdíjat egy fadobozba csomagoltatták, amit kifejezetten erre a célra gyártottak, annak érdekében, hogy később esetleg ezt könnyebben lehessen azonosítani. A váltságdíj részét képezte néhány úgymond Gold Certificate bankjegy is, amit az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma alkalmazott fizetőeszközként 1865 óta. Ugyanis ezeket a bankjegyeket hamarosan ki akarták vonni a forgalomból, és arra számítottak, hogy ha ezekkel a bankjegyekkel fizetnének bárhol is, akkor azokat könnyebben lehetne beazonosítani. A bankjegyeket nem jelölték meg, de feljegyezték a sorozatszámukat. Egyes források szerint ez az ötlet Franklin J. Wilsontól, mások szerint pedig Elmer Lincoln IRA-től származott. Egyébként a két férfi korábban már többek között része volt az Al Capone-val kapcsolatos nyomozásoknak is. Például Wilson vezette a 3 éves nyomozás során a 100 emberes T-mennek nevezett egységet, és IRA munkája vezetett el Capone 1931-es adócsalással kapcsolatos ítéletéhez. Április 2-án Condon kapott egy újabb levelet egy ismeretlen taxistól, amiben kiderült, hogy a 12. üzenetet megtalálja ismét egy kő alatt a Tremor csugárútnál, hogy hol és mikor lesz pontosan a találkozó. Végül április 2-án este a bronxi St. Raymond's temetőben történt meg az átadás, ezúttal is Johnnal, ahol Condon megkapta a végső utasítást, amiben megírták, hogy a gyerek a Nelly nevű hajón található, nem messze Martha szőlőskertjétől Massachusettsben. Ezután John északirányba indult a közeli park felé, a következő nap pedig alapos kutatómunkát végeztek a kikötőben, de nem találták sehol a gyermeket. Végül egy tragikus naphoz érkezünk, amikor is május 12-én egy teherautó sofőr Orville Wilson és a segédje William Allen félrehúzódtak az úton nagyjából 7,2 kilométerre délre a Lindbergh rezidenciától, közel a Mount Rose községhez. Amikor Allen bement a fák közé, hogy könnyítsen magán, egy újszülött halott testét látta meg. A koponya súlyosan sérült volt, és a test már bomladozott. Látszólag állatok is megrágták. Továbbá látszott, hogy megpróbálták sietősen eltemetni.
Az Egyesült Államok egészen megremegett, amikor megosztották a hírt az országban, és az egész világ együtt érez az anyával, aki jelenleg várandós következő gyermekével.
Betty Gao beazonosította a gyereket a jobb lábán lévő átfedő lábujjak és a rajta lévő ruha alapján, amit ő maga készített. A halott kém állítása szerint a gyermek nagyjából 2 hónapja volt halott, és látszólag a fejsérülésbe halt bele. Schwarzkopfot ezután visszatérően kritizálták, de a férfi nem adta fel és rekonstruálta a gyermekrablás menetét. Készített egy hasonlóan összeeszkábált létrát, mint amit az elkövető használt, és ő maga a 175 fontjával felcipelt egy homokzsákot, amit a gyereknek megegyező súlyra töltöttek meg. Amikor a férfi fellépett a legfelső létrafokra, melyet 2 zsanér tartott össze, akárcsak az eredeti létránál, itt is ketté repett a létra. Ettől Schwarzkopf elejtette a zsákot, ami a betonra zuhant. Vélhetően ez történt a csecsemővel is. Május 13-án elhalmasztották a gyerek testét, ehhez maga Lindbergh ragaszkodott. Május 26-án pedig felajánlották a 25 000 dollár díjat a nyomra vezetőknek. Júniusban a hatóság elkezdett arra gyanakodni, hogy a bűncselekményt olyas valaki követhette el, aki ismerte a Lindbergh családot. Az első gyanúsított a 20-as éveiben járó Violet Sharp volt, egy brit házvezetőnő a Monroe lakásban, aki ellentmondásos információkat mondott a tartózkodási helyével kapcsolatban a gyermekrablás éjszakáján. az első kihallgatás alkalmával azt állította, hogy egy vakrandira ment egy másik pár társaságában, akiket nem ismert, és később megnéztek közösen egy filmet. Azonban nem tudta felidézni a férfi, vagy a másik pár nevét sem, és a látott filmről sem tudott sok információt megosztani. Egy ezt követő interjúban azt állította, hogy a csapat valójában egy fogadóba ment aznap este. Jelentések szerint a kihallgatások során nem volt igazán együttműködő, ideges volt és gyanúsan viselkedett. Bár a Monroe és Lindbergh család teljes mértékben megbízott az alkalmazottaiban, Schwarzkopf ezredes nem akart kizárni senkit a gyanúsítottak köréből. Bejelentette, hogy egy harmadik alkalommal is ki akarják hallgatni Sharpot, hogy rámenjenek az éjszakai program részleteire, és kikérdezze a nőt a bankszámlájával kapcsolatban. De sajnos mielőtt erre sor kerülhetett volna, Violet Sharp 1932. június 10-én öngyilkos lett a Monroe birtokon, amikor is egy ezüst körmlakból ivott, ami cianidot tartalmazott. Néhány összeesküvés elmélet szerint Sharp benne volt a gyermekrablásban, és a bűntudata vitte rá, hogy öngyilkos legyen. Hivatalosan azonban az alibi később alá lett támasztva, és a rendőrséget kritizálták is nehézkezűségért. John Condont is kihallgatták, és átkutatták a lakását, de semmi gyanúsat nem találtak nála. Lindbergh pedig végig Condon oldalán állt. Condon a nyilvánosság szemében viszont gyanúsítottá vált, és egyes körökben becsmérelték. Az elkövetkezendő két évben folyamatosan látogatta a rendőrséget, és megfogadta, hogy meg fogja találni a temetőben megismert John karaktert. Azonban Condon viselkedése egyre tenyérbe mászóbb lett, egy alkalommal a városi buszon utazva kijelentette, hogy látta az elkövetőt az utcán, és felszólította a buszvezetőt, hogy álljon meg. A rémült sofőr eleget tett a férfi kérésének, de a gyanúsítottnak nyoma veszett. A viselkedését még több kritika érte, amikor beleegyezett, hogy részt vesz egy darabban, ami a gyerekrablást dolgozza föl. A Liberty magazin publikált egy sorozatot Jeff Z. mindent elmond címen, ami feldolgozta a férfi érintettségét az üggyel kapcsolatban. Az 1932-es év vége felé Schwarzkopf kapcsolatba lépett egy New York-i pszichiáterrel, Dudley D. Schoenfeld-el, aki megállapította az emberrabló kézírásából, hogy az illető egy intuitív, 40 év körüli német származású férfi lehet, aki általános parézisben szenvedhet az erőtlenség érzésétől. Ezt a konklúziót egyébként a bűnügyi profilalkotás egy korai hatásos változatának tekintik. Elérkezünk 1933-hoz is, amikor egy elnöki parancs szerint a Gold Certificate bankjegyeket 33. május 1-én kivonják a forgalomból, és ezeket mindenképpen be kell váltani a bankoknál. Május 2-án egy New York-i szövetségi bank 296 darab 10 dolláros bankjegyet azonosított be, és egy darab 20 dolláros bankjegyet, melyeket állítólag egy tranzakcióban fizettek be. A határidő előtti napon egy férfi be akart váltani 290 dollárnyi bankjegyet a Manhattan Bankban, melyből csak később derült ki, hogy váltságdíj részét képezték. A férfit J.J. Faulknernek hívták, és a 149. utcában lakott. A megadott címen soha nem élt ilyen nevű férfi, és az a Jane Faulkner, aki 20 éve élt ott, tagadott bármilyen érintettséget az üggyel kapcsolatban. Szeptemberben Franklin D. Roosevelt elnök Hoover igazgatóval való találkozóján megállapította, hogy az üggyel kapcsolatos mindennemű nyomozást a szövetségi nyomozó irodába központosítsanak, majd október 19-én hivatalosan is megerősítették, hogy az FBI kizárólagos joghatósággal rendelkezik az ügyben. 1934. január 17-én a New York-i szövetségi iroda felhívta a New York minden bankjának figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a váltságdíjnál használt bankjegyekre. Februárban elővették a bankjegyek sorozat számát tartalmazó feljegyzéseket, és 25 ezer példányban kinyomtatták azokat, melyeket körbeadtak a bankokban. Idővel szétszólva felbukkant egy-egy bankjegy, néhány Chicagóban, néhány Minneapolisban, de azok az emberek, akik ezekkel fizettek, soha nem lettek meg. Márciusban a zsaroló levelek tartalmát Condon segítségével, aki megpróbálta imitálni John kiejtését és beszédstílusát, átvették fonográffal, hogy a hatóságoknak jobb elképzelése legyen az emberrablóról. Egy 3 hónapos periódusban több bankjegyet is felhasználtak New Yorkban. Nyomozók összerakták, hogy a bankjegyek egy részét a Lexington sugárút metróvonala mentén költötték el, mely Bronxot kötötte össze Manhattan keleti oldalával, beleértve Yorkville német-osztrák negyedét is. Szeptember 18-án nagyjából délután 13 óra 20 perckor egy manhattani banki alkalmazott felismerte az egyik Gold Certificate bankjegyet, melyre ceruzával felírtak egy rendszámtáblát, melynek száma 4U, kötőjel 13, kötőjel 41, kötőjel N.Y volt. Ugyanis a vevő gyanúsan viselkedett, és a benzinkutas hamisított bankjegyre gyanakodott. A rendszámtábla egy szedánhoz vezetett, mely Richard Hauptmann birtokában volt, aki a 222. utcában lakott. Hauptmann büntetett előéletű német bevándorló volt, foglalkozása ács, és nagyjából 11 éve tartózkodott az országban. Hauptmann házát megfigyelték a szövetségi és helyi hatóságok, amíg nagyjából másnap reggel 9-kor meg nem jelent a férfi, aki erősen hasonlított a korábban leírt John karakterre és a benzinkútnál beazonosított férfira. Az illető kilépett a házából és beszállt a kocsijába, ami a közelben parkolt. A hatóság ott helyben letartóztatta. Találtak nála egy 20 dolláros gold certifikét bankjegyet és további 14 ezer dollárt a garázsában, ami a váltságdíj részét képezte. Szeptember 19-e estéjén Joseph Perron, egy korábban említett taxisofőr, szintén beazonosított a Hauptmannt. Miután letartóztatták és kihallgatták, legalább egy alkalommal megverték a férfit. Hauptmann azt állította, hogy a pénzt és egyéb tárgyakat egy korábbi üzlettársa és barátja, Isidor Fish hagyta rá. Fish 1934. március 29-én meghalt nem sokkal később Németországba való visszatérése után. Hauptmann azt vallotta, hogy csak Fish halála után derítette ki, hogy a cipős doboz, melyet nála hagyott, egy jelentős pénzösszeggel volt megtömve. Megtartotta a pénzt, mert elmondása szerint egy korábbi munka miatt még tartozott neki Fish. Hauptmann folyamatosan tagadta a kapcsolatát a bűncselekményhez, és hogy nem tudta, hogy a pénz egy váltságdíj részét képezte. Amikor a rendőrség átkutatta a házát, találtak egy noteszt, melyben egy létravázlat rajza volt, mely hasonlított a Lindbergh háznál talált létrára. Valamint megtalálták John Condon telefonszámát és címét a ruhásszekrény belsejére írva. Hauptmann a következőt állította. Biztosan valahol az újságban olvastam a történetet. Kissé érdekelt, és feljegyeztem, és talán csak a ruhásszekrényre írtam. És olvastam az újságot, és lejegyeztem a címet. A telefonszámmal kapcsolatban nem tudok magyarázatot adni. Egy kulcsfontosságú bizonyítékot is találtak a férfi padlásán, mégpedig egy fadarabot, melyről kivizsgálások után megállapították, hogy ugyanaz a faanyag, mint amiből a helyszínen talált létreépült. Elkapása után hamarosan eljutották a kézírását Washingtonba, ahol az FBI laborjában tanulmányozták és összehasonlították a zsaroló levelekkel. A hasonlóság figyelemre méltó volt és tele volt karakterisztikus jellemvonásokkal és írási szokásokkal, mely alapján pozitívan beazonosították, hogy mindegyik bizonyítékot Hauptmann írta. További nyomozás után kiderítették, hogy Hauptmann 35 éves, szászországi származású és korábban rablásért ült börtönben. Továbbá, hogy 1923. júliusában elbújt a Sanover fedélzetén Bremenben, és 1923. július 13-án érkezett meg egy New York-i kikötőbe, ahol azonnal elkapták és deportálták. Egy második augusztusi sikertelen próbálkozás után Hauptmann végül 1923. novemberén lépett be az Egyesült Államokba a George Washington fedélzetén. 1925. október 10-én feleségül vette Anna Schauflert, egy New York-i felszolgálót, 33-ban pedig megszületett Manfred nevű fia, és egészen 1932 tavaszáig ácsként dolgozott. Azonban a gyermekrablás, azaz 32. március 1-je után elkezdett agresszívan tőzsdézni. Hauptmann 1934. szeptember 24-én megvádolták azzal, hogy megzsarolta Charles Lindberget 50 ezer dollár értékben, két héttel később, azaz október 8-án pedig megvádolták New Jersey-ben Charles Augustus Lindbergh Jr. megölésével. Két nappal később, október 10-én a New Jersey hatóság átadta Hauptmannt Herbert H. Lehmannak, New York kormányzójának, hogy vádat emeljenek Hauptmann ellen a gyermek elrablásáért és megöléséért. 34. október 19-én Hauptmannt átvitték a Flemingtonban található Hunterdon megyei börtönbe. 35. január 3-án megkezdték a tárgyalásokat Flemingtonban, melyek 5 hétig tartottak. A New York Daily Mirror felbérelte Edward J. Reilly-t Hauptmann ügyvédjeként, hogy cserébe megkaphassák a publikálási jogokat a Hauptmann történetéről írt cikkekhez. A per során meghallgatták Hauptmann feleségét, Annát is, a Fish történettel kapcsolatban, és bevallotta, hogy minden nap, amikor a köntöst felakasztotta a fogasra, nem látta a szóban forgó cipős doboz sehol sem. További vizsgálódás után arra jutottak, hogy Fish nem lehetett a rablás helyszínén, és hogy nem volt nagyon pénze, ezért nem is engedhette meg magának a tuberkulózis kezeléseit. Fish háziasszonya azt nyilatkozta, hogy a férfi alig tudott akár heti 3,5 dollárt összekaparni. Reilly záróbeszédében kiemelte, a bizonyítékok teljes mértékben körülményesek, és Hauptmannt egy megbízható szemtanú sem tudta a bűncselekmény helyszínére tenni. Ahogy az új lenyomatait sem találták meg sem a létrán, sem a leveleken, vagy bárhol a gyerekszobában. Február 13-án megszületett az ítélet, és Hauptmannt bűnösnek találták emberölés vádjával. A büntetés halál. A védelem fellebbezett, melyet június 29-én felülbíráltak. Harold G. Hoffman, New Jersey kormányzója, titokban meglátogatta Hauptmannt a cellájában, október 16-án este, és elkísérte őt Anna Badding gyorsíró, aki folyékonyan beszélt németül. Ezen találkozó alapján Hoffman megpróbálta meggyőzni a bíróságot a férfi ártatlanságáról, de nem járt sikerrel. 36. januárán Hoffman azt nyilatkozta, hogy nincs álláspontja Hauptmann bűnösségéről vagy ártatlanságáról, de meg volt győződve arról, hogy ez nem lehetett egy egyemberes munka, és utasította Schwarzkopfot, hogy folytassa a nyomozást további ismeretlen elkövetők ellen. Március 30-án Hauptmann ismét fellebbezett, amikor is Hoffman kijelentette, hogy ez lesz az utolsó legális lépése az üggyel kapcsolatban, de ezt ismét felülbírálták. Hauptmannnal felvette a kapcsolatot a Hearst újság, és egy beismerő vallomásért cserébe felajánlottak egy nagyobb összeget, de Hauptmann ezt visszautasította, ahogy egy utolsó pillanatban felajánlott ítéletenyhítést is, ahol a halálbüntetés helyett életfogytiglant ajánlottak föl neki egy beismerő vallomásért cserébe. Végül 1936. április 3-án kivégezték villamosszékkel.
Harry Moore kormányzó megtette a bejelentést. Az ezredes és Mrs. Lindbergh megtudták a híreket otthonukban. Miss Lindbergh le van sújtva és gyászol. Hivatalosan is bejelentették, hogy a testet beazonosították a ruhája és egyéb dolgok alapján.
Több könyv is foglalkozott azzal, hogy valójában Hauptmann ártatlan volt. Általánosan ezen írások arra próbáltak hangsúlyt fektetni, hogy a rendőrség nem megfelelően dolgozta fel a bűncselekmény helyszínén, Lindberghnek túl sok befolyása volt a nyomozás során, Hauptmannnak nem volt megfelelő jogi képviselete, és a tanúk vallomásai, illetve a bizonyítékok sem állták meg a helyüket. A létrára is nagy hangsúlyt fektettek annak ellenére, hogy Lloyd Gartner új lenyomat szakértő megvizsgálta a létrát egy akkor még ritkának számító ezüst nitrát keverékkel, és sehol nem találta a férfi új lenyomatait, még olyan helyeken sem, ahol biztos, hogy meg kellett érinteni a létrát, amikor elkészítette. Azonban a szakértő megalapításait a tisztviselők figyelmen kívül hagyták. Mások viszont John F. Condoy felé fordultak. Az ítélet meghozatala sokban azon múlott, hogy Condon Hauptmannt azonosította be a temetőben látott John karakterként. Mégis szemet hunytak a meg annyi más helytelen és félrevezető kijelentése mellett, amit Condon tanúsított a meghallgatások során. Először azt állította, hogy 1932. március 7-én a Max Rosenheim étteremben tartózkodott, ahol éppen egy csoport külföldit okított ki, hogy milyen remek ország Amerika a Lindbergh gyermekrablás ellenére. Később viszont azt állította, hogy Bigfordban volt. Ilyen és ehhez hasonló ellentmondásokból több tucat akadt. Az FBI jelentése szerint Condon egy rendkívül nehezen meginterjúvolható személy, még inkább akkor, ha az üggyel kapcsolatos diskurzusokról van szó. Azt a benyomást kelti jelenleg 1934. februárán, hogy egy kissé különc egyén és óvatosnak tűnik, hogy kerülje a beszélgetéseket azzal kapcsolatban, hogy mit tart idézőjelesen kényes megközelítésnek ebben az ügyben. Továbbá az 1932. május 24-i Bronx megyei kerületi ügyészség és az 1932. május 20-i Bronx megyei nagy zsűri előtt tett vallomásai között, melyek az ő aktivitásáról szólnak a váltságdíjat körüllengő eseményekről is összefüggéstelenek. Feljegyzések szerint abban is vannak eltérések, hogy kivel, hol és mikor találkozott. Egy esetben például azt állította, hogy találkozott egy olasz származású hölgyel Takahau állomásánál, oda ment, találkozott a nővel, beszélgettek, és a nő elmondta, hogy hol várható a következő üzenet. Máskor viszont azt állította, hogy nem találkozott senkivel az állomáson, és csak azért járt arra, hogy egy meg nem nevezett rokonával találkozzon. Az FBI jelentése szerint Condon változata a történtekről túl összefüggéstelen ahhoz, hogy megbízható legyen, és ahhoz, hogy egy kronológiai sorrendet fel lehessen állítani, a hivatal Condon vallomásait eltávolította a többi forrás beszámolóitól. Az FBI 1934-es összefoglalója alapján Condon bizonytalanul azonosította be legalább egy ember fotóját, akire azt állította, hogy hasonlít a váltságdíjat átvevő emberre. Még 1932. május 18-án tartottak egy konferenciát Schwarzkopf irodájában, Trentonban, ahol felmerült a kérdés Walsh felügyelő részére, hogy idézőjelesen meg van-e győződve arról, hogy Condon szinten van-e. Amire Walsh azt válaszolta, hogy nem. Nem sokkal később Schwarzkopf azt mondta, hogy Condon kapott egy idézőjeles babaruhát, egy Dr. Trenton második számú babaruhát, ami ugyanolyan típusú ruha volt, mint amit a gyermek hordott az elrablás estején, azonban ennek a ruhának egy gombja volt, és látszólag kimosták. Ezáltal nem fogadták el meggyőző bizonyítékként, hanem csak azonos ruhaként volt elbírálva, ami nem egyenlő a pozitív beazonosítással. Amellett, hogy kérdéses, hogy Condon honnan szerezte be ezt a ruhát, azzal kapcsolatban is felmerülnek kérdések, hogy ebben az esetben Lindbergh eskü alatt hazudott a ruhát illetően. Condon azt is állította, hogy csak egy pillanatig látta John arcát, mégis később azt mondta a rendőrségnek, hogy könnyen be tudná azonosítani a férfit. Mégis amikor elment kifizetni a váltságdíjat, elbeszélgetett egy férfival és nővel a temető közelében, de mégsem tudta őket beazonosítani, amikor a rendőrség erre kérte őt. Felett épp szelektív memóriája van. Condon megpróbálta beazonosítani a német akcentust Johnnál való beszélgetés során, de erre képtelen volt, annak ellenére, hogy ezen a ponton már nagyjából 2 órányit beszélt Johnnál. Később viszont mégis elégségesen kimerte jelenteni, hogy John skandináv származású. Condon emellett Johnt 30 fonttal, azaz nagyjából 15 kilóval könnyebbnek írta le, Hauptmann súlyához képest. Ez pedig egy olyan hiba, amit egy sok éven át boxoló férfi nem szokott elkövetni. Condon azt mondta az FBI-nak, hogy elvitt némi fát egy barátja boltjába, hogy az elkészítse a dobozt, ami a váltságdíj átadásánál lesz használva, de később nem emlékezett a barátja nevére. Ezután rámutatott egy boltra, és azt mondta, hogy 3,25 dollárt fizetett a dobozért, amikor azonban az FBI meginterjúolta a tulajdonos, az azt állította, hogy soha nem készített ilyen jellegű dobozt. Az FBI Condon vallomását megbízhatatlannak nyilvánította, főleg azután, hogy később azt nyilatkozta, hogy a doboz egy családi gyerekje volt. Érdekességképpen Breckinridge jelentése alapján ő személyesen készítette egy láblenyomatot Johnról a váltságdíj átadása után a helyszínen. Az FBI állítása szerint ez a láblenyomat a New Jersey rendőrségen volt, ami soha nem került elő az eljárás során.
Most, hogy a csecsemő holttestét megtalálták, minden lehetséges erőfeszítést megtesznek, és minden szükséges férfi azonnal megtesz minden lehetséges erőfeszítést az emberrablók és gyilkosok letartóztatása érdekében. Fennáll a gyanunk egy bandára, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az emberrablók voltak, és azonnali lépéseket tesznek, és minden lehetséges lépést meg fognak tenni annak érdekében, hogy letartóztassák őket.
Néhány elmélet azonban ennél is tovább bontogatja az eseményeket, és arra gyanakodnak, hogy maga Lindbergh ölte meg a saját fiát. Minden életrajz istenként, de legalább hősként említi Lindberget. De miért? Mert 1927. májusában egy 25 éves férfi 33,5 óra alatt átrepült egymagában az Atlanti-óceán felett. Egy eddig soha nem látott teljesítmény, ami azonnali hírnevet garantált, és egy magányos, furcsa férfiúból hőst faragott. Felmerül a kérdés, hogy vajon ez a hirtelen jött hírnév a fejébe szállt-e. Lindbergh így nyilatkozott a repülés után. Voltak idők utam során, amikor azt gondoltam, hogy magam mögött hagytam halandóságomat, és istenként tekintettem le a földre. Ha elbukott volna, akkor nagy valószínűséggel más pilóták akár napokkal később megtették volna az utat. Lindbergh egy átlagos pilóta volt, aki vágyott a 25 ezer dollárra. Évekkel később felesége egy barátja azt mondta, ha nem nyerte volna meg a díjat, akkor egy benzinkutas lenne Minnesotában. Mielőtt elvette volna Anne Morrow-t, előbb megkörnyékezte az idősebbik nővérét, Elizabeth-et, de később otthagyta a nőt a fiatalabbik testvérért. Eközben a legfiatalabbik testvér, Constance, kapott egy levelet, ahol megfenyegették, hogy el fogják rabolni őt, ha nem teljesítik az elkövetők követeléseit. A váltságdíj 50 ezer dollár volt, amit egy erre a célra készített fadobozban helyezve át kell adniuk egy temetőben. Rémisztően hasonló körülményeket írtak le, mint ami később a gyermekrablás eseténél történt. 1930-ban, amikor Anne 7 hónapos terhes volt, a nő és Charles egy nyitott fülkés repülővel repültek 2 hétig elég magasan. Miután hazatértek, a nőt kórházba vitték és 4 napig bent tartották, és amikor elől kérdezték Lindberget, hazudott a sajtónak. Születése után Charles Jr.-t egy speciális diétára helyezték, mert a fiú feje nagyobb volt a kelleténél, koponyája pedig nem forrt össze, és egyéb jeleit is mutatta az angol kornak. Gyengék voltak a csontjai, nagy dózisban kapott D-vitamint, és napfénylámpa is volt a bölcsője mellett. Bár ezekben az időkben sajnos nem tért el annyira a normáktól, Charles Lindbergh rasszista és nőgyűlölő volt, és idővel a rend, rutin és magánéleti megszállottságai felemeztették a mindennapjait. Felmerül a kérdés, hogy vajon azért volt-e ilyen zárkózott, mert titkolnivalója van. Nemrégiben egy DNS vizsgálat alapján kiderült, hogy 5 házasságon kívüli gyereke született, 3 különböző anyától Németországban az 1950-es években. Továbbá meghatározó körülmény, hogy csak Charles, N., a 3 alkalmazottjuk és néhány alkalmazott a Morrow birtokon tudott arról, hogy a család a Hopewelli házban van keddeste, és csak azután maradtak ott, hogy Lindbergh úgy döntött hirtelen, hogy vasárnap után először fognak tartózkodni ezen a helyen egy másik napon is. Az új ház a Highfield nevet kapta, és egy izolált környéken volt, közel a New Jersey Hopewell városához. Charles bérelt egy farmházat nagyjából 4 mérföldre az építkezéstől, hogy felügyelhesse a munkálatokat. 1932 telén az építkezések lassan befejeződtek, de még nagy rendetlenség volt. A család általában hétvégén maradt ott, majd visszatértek a Morrow rezidenciára hétfőn. A döntés, hogy Highfield-en maradjanak, a gyermek betegsége miatt egy teljesen váratlan fejlemény volt, és eltért a család rutinjától. Akkoriban úgy nézett ki, hogy Charles beszédet fog tartani egy New York-i egyetem vacsorájánál, amely számára egy újabb lehetőség lett volna, hogy imádják és tapsvihar vegye körbe, amilyen alkalmakat soha nem hagyott ki. Mégis azon az estén nem jelent meg, és még csak nem is értesítette az érintetteket. Helyette visszavezetett Highfieldbe, este 8 óra 25-kor pedig megérkezett, és annak ellenére, hogy azt mondta késni fog, különösen dudált megérkeztekor. Aznap este a megszokottal szemben a család kutyája nem tartózkodott a gyerekszobában. Lindbergh határozott utasításokat adott, hogy senki nem léphet be a gyerek szobájába este 8 és 10 óra között, mert nem akarta, hogy megzavarják a gyermeket. Anne és Betty Gao is kibemászkáltak a saját fürdőszobájukból a szomszédos szobákban, de nem hallottak semmi különöset a gyermek szobából. A gyerek már nem volt a helyén, amikor Betty Gao belépett a szobába este 10 órakor. Mindketten azt hitték, hogy a férfi megtréfálta őket, és ő vitte el a gyereket, ugyanis erre korábban volt már precedens. De amikor értesítették a férfit a hiányzó gyermekükről, Lindbergh felkiáltott, hogy "They have stolen our baby", ahol az angol mondat szerkezetben ki van hangsúlyozva, hogy ők elrabolták a gyereket. Találtak egy levelet a gyerekszobában, és állítólag az emberrabló bemászott az ablakon egy törött létrán, amit a közelben talált, majd kimászott erre az összeeszkábált létrára, míg egy 15-16 kg-os gyereket cipelt a szeles, esős éjszakában, anélkül, hogy bármit elmozdított volna a szobájában vagy az ablak körül, és nem hagyott saras lábnyomokat sehol. Miközben az összes felnőtt ébren volt és felalá mászkált a házban. Továbbá felmerül a kérdés, hogy honnan tudhatták, hogy melyik szobába kell bemászni, és hogy pontosan melyik ablak spalettáján van törött zár. Charles megtalálta a levelet, magához szólította Betty Gout, elküldte, hogy hozzon neki egy kést, de minden logikus érzéssel ellentétben határozottan nem nyitotta ki a levelet a rendőrség megérkeztéig. A világszeme Charles Lindbergen volt, és ő azonnal átvette az irányítást a nyomozás felett, a New Jersey rendőrség már gyakorlatilag neki jelentett, és azzal fenyegetőzött, hogy lelő minden tisztet, aki nem követi a protokollt. Áprilisban Lindbergh idézőjeles kapcsolattartója John Condom leadott 50 ezer dollárnyi gold certificate bankjegyet egy ismeretlen embernek a Bronxi temetőben, aki az állítólagos emberrabló bandát képviselte. Ahová a New Yorki és New Jersey rendőrség kérése ellenére Lindbergh megtiltotta, hogy a rendőrök körbevegyék a temetőt, vagy hogy kövessék a gyanúsítottat. Lindbergh azzal magyarázta a viselkedését, hogy garantálni akarta a gyermeke biztonságát, annak ellenére, hogy egyik levélben sem fenyegették meg a gyerek életét. Bár a halott kém nem tudta biztosan beazonosítani a gyermek holttestét, Lindbergh azt mondta, hogy "I am perfectly satisfied that this is my child", ami nagyjából azt jelenti, hogy tökéletesen meg vagyok győződve arról, hogy ez az én gyerekem. Majd követelte, hogy hamvasszák el a testet, állítólag a feleség akarata ellenére. Vannak azonban elméletek, amik egy kicsit szörnyűbb irányba terelik el a gondolatmenetet. A gyerek mentális és fizikai egészségéről szóló pletykák már a gyerekrablás előtt előjöttek, és a sajtó arablás után általában egyéves vagy annál fiatalabb képeket közölt le, amikor még nem látszódhattak annyira a külső jelei esetleges betegségeknek. Még a hatóság tagjai elől is rejtegették a gyerek holttestét. Amikor Lindbergh átvette a nyomozás feletti irányítást, elkülönítette azon személyzetet a hatóságok elől, akiknek tudomása volt a gyermek betegségéről. Lindberghnek állítólag volt némi megszállottsága a skandináv-germán felsőbbrendűséggel. Lindbergh karakteréből tudható, hogy terjeszteni akarta az egészséges génjeit, és hitt az eugenika mozgalomban, melyeket megerősített csak a német párti megnyilvánulásai a háború előtt. Bár az ügy állt, egy ideje a nyomozást nem zárták le, és követték a pénzt, ugyanis az elmúlt két évben több helyen felbukkant egy-egy gold certificate bankjegy. Lindbergh korábban tiltakozott, hogy feljegyezzék a bankjegyek sorszámait. Több mint 15 ezer dollárnyi pénzt találtak Hauptmann garázsában, amit állítólag egy üzlettársának tartogatott, Isador Fischnek, aki viszont tovább állt Németországba. Bár a történet elég gyanúsan hangzik, és adott esetben elég is lehet ahhoz, hogy Hauptmann legyen a fő gyanúsított, az újságok egy pillanatig nem gondolkoztak azon, hogy utána nézzenek bárminek is, és egyből lehozták a hírt, hogy Hauptmann a fő gyanúsított. A pénz mégis egy 1934. szeptemberi újságba volt csomagolva, nem pedig egy 1932-esbe, amikor a gyermekrablás történt. Ami alátámaszthatja Hauptmannnak azt az állítását, hogy újonnan talált rá az összegre, és hogy a csomag Fisché volt. Rácsalálkozott a pénzre, de mivel Fisch tartozott neki 7000 dollárral, amiről tudta, hogy nem fogja tudni kifizetni, Hauptmann elrejtette a pénzt a garázsban, és ezt nem mondta el a feleségének sem. Isador Fisch ismerten kereskedett illegális valutával, és 1933-ban 25 centért lehetett megvásárolni egy dollárnyi gold certifikátet. Hauptmann alibijét a felesége is megerősítette, és ezen felül több szemtanú is be tudta azonosítani Hauptmannt a rablás éjszakáján, amikor is nagyjából két órányi távolságra tartózkodott Hopewelltől, ahol feleségéért ment felvenni őt a munkahelyéről egy bronxi pékségnél. A feleség ragaszkodott az állításához, miszerint férje minden keddeste elment érte, beleértve 1932. március 1-én is. Az nap-nap közben pedig munkahelyi feljegyzések alapján Hauptmann New Yorkban dolgozott ácsként. Az 1932 Schönfeld profilozás egy antiszociális, magányos és elégedetlen emberként írta le az elkövetőt, Hauptmann pedig egy boldog házas ember volt egy gyermekkel és több baráttal is, többek között a bronxi német közösségből, mint például Isador Fischel. Egyedüli titka az volt, hogy egy illegális bevándorló, még a felesége sem tudta, hogy a második neve Bruno. A New Jersey ügyész minden erejével azon dolgozott, hogy megszülessen az ítélet, valakinek fizetnie kellett a Lindbergh gyermek haláláért. Az írás szakértő azt állította, hogy Hauptmann írta mind a 14 levelet, bár beismerte, hogy a gyerekszobában talált levél eltért a többitől. Két kétséges és megbízhatatlan szemtanú beazonosította Hauptmann Highfielden a bűncselekmény napján. K. Különös fabizonyítékok állítólag igazolták, hogy a mesterács Hauptmann kiemelt egy deszkát a földes úr padlásáról, hogy befejezze a létráját, ahelyett, hogy saját garázsában tárolt fákat használt volna fel. Lindbergh vallomása is feletté valószínűtlen. Sikerült beazonosítani a Hauptmannként egy hangot, amit 3 évvel azelőtt hallott, körülbelül 60 méter távolságból, amikor Condont szólította az. Ez elegendő volt a férfi elítéléséhez, anélkül, hogy a pénz maradék része előkerült volna, vagy fény derült volna a rablás logisztikai kihívásaira. Minden kommunikáció központjában állt egy idézőjeles banda, akik jól szervezettek voltak, és már jó ideje tervezték a gyerekrablást. Figyelemre méltó az is, hogy Lindbergh az eljárás alatt végig az ügyész asztalánál ült, fegyverrel a hóna alatt. Jogi szemmel, ilyen esetekben az áldozat apja csak a saját vállomása idejéig tartózkodhatott volna a helyszínen. Amikor Harold Hoffman kormányzó indított egy saját nyomozást, mert nem volt elégedett az eljárás kimenetelével, Charles Lindbergh titokban felszállt feleségével és egy újonnan született gyermekével egy Angliába tartó hajóra, és Amerika hőse ezzel elhagyta az országot. Egy kis kitérő. Európában a Lindbergh család egy Long Barn nevű házban élt, melyet Harold Nicholson és Vita Sackville West tulajdonában volt. Az 1930-as években a Lindberghék az izolacionista nézeteket szorgalmazták, és szemben álltak azzal, hogy Amerika beavatkozzon a közelgő európai konfliktusba. Többeknek ekkor bukott el a család, és sokan gyanakodtak, hogy a család náci szimpatizáns. Egyébként léteznek bizonyítékok, miszerint Ann csodálta Hitlert, és férjének több antiimmigráns és antiszemitista nézeteit osztotta. 1939-ben visszatértek Amerikába, és 1940-ben Ann kiadott egy 40 oldalas könyvet, The Wave of the Future, A Confession of Faith, azaz a jövő hulláma, a hit vallomása címmel, melyet a Roosevelt adminisztráció többszörösen megtámadt és az amerikai nácizmus, illetve fasizmus bibliájának nevezte. Ekkor a könyv a korszak egyik leggyűlöltebb írása lett. Ann egyébként magának Hitlernek is írt egy levelet, amiben a következőt mondta. Egy nagyszerű ember, akár csak egy megihletett vallási vezető és feletté fanatikus, de nem ármánykodó, nem önző, nem hataloméhes. Hauptmann továbbra is állította a gyártatlan. Visszautasított 100 000 dollárt és egy ítéletmódosítást is egy beismerő vallomásért cserébe. Amikor a kormányzó megtette ajánlatát, Hauptmann könnyező szemmel állította, hogy nincs mit beismernie. Néhány nyomozó abban a hitben volt, hogy Hauptmann megtörik, amikor a székbe ültetik, de a férfi továbbra is csendes maradt, és nem vallott be semmit. Lloyd C. Gardner történész megjegyzi, hogy a Lindbergh gyermekrablás egy olyan korszakban történt, amikor a bandatagok gyakran, szinte rutinszerűen raboltak el híres és gazdag családtagokat, hogy jelentős pénzösszegekhez jussanak. Senki sem volt akkor híresebb Lindberghnél. Hauptmann pedig egy egyébként jelentéktelen bevándorló ács volt, akinek volt némi büntetett előélete otthon Németországban, majd valahogy Lindbergh megszállottjává vált, és le akarta őt lökni a porondról. Ekkora lett volna Hauptmann egója, hogy mindezt megtegye az ország első számú emberével. Hauptmann órákkal a kivégzése előtt azt mondta, azt hiszitek, hogy amikor meghalok, akkor az olyan lesz, mintha becsuknánk egy könyvet. De a könyv soha nem fog lecsukódni. 1992-ben utolsó tévés interjújában Anna Hauptmann személyesen megszólította Ann Lindberghet. Fedje fel az igazságot ez üggyel kapcsolatban. Várom, hogy kiderüljön az igazság, és amikor így lesz, akkor másnap nyugodtan halhatok meg. Ez lett volna a Lindbergh gyermek elrablásáról szóló történet. Szerintem egyébként egy rendkívül különös eset, és hát egy picit betekinthetünk abba, hogy nagyjából 100 évvel ezelőtt hogyan is működhetett a világ, legalábbis Lindberghék körül. Igazából szerintem rengeteg szürke zónát figyelhetünk meg, hogyha belássuk magunkat ebbe a történetbe, hogy pontosan ki mit, hogyan csinált, mikor végzett, ki milyen bűnöket követhetett el. És eleve az, hogy valójában egy szándékos emberölésről beszélünk, vagy egy balesetnek a végeredménye lett az, hogy Charles Jr. meghalt. Ha szeretnétek egy kicsit esetleg mélyebben beleásni magatokat ezzel az üggyel kapcsolatban, akkor az interneten rengeteg anyag található erről. Egyébként konkrétan Condon kihallgatásáról egy teljes feljegyzést lehet találni, ahol minden egyes kérdés, minden egyes választ megtaláltok. Meg annyi könyvet lehet erről olvasni, és egyébként tévésorozatok és tévéfilmekben is megjelenik egy-egy karakter. Remélem tetszett nektek ez az epizód, én nagyon élveztem az elkészítését, és mint ahogy azt már a műsor elején is mondottam, a következő héten ismét Rezső társaságában fogjuk a következő témánkat feldolgozni, amit remélem szintén nagyon élvezni fogtok. Ha pedig közben esetleg vágynátok egy kis más jellegű szürkezónás fejtegetésre, akkor továbbra is tudom nektek ajánlani a Szürke Zóna Történetek az Árnyékos Oldalról című könyvünket, melyet például a juniperuspub.hu oldalon megrendelhettek. Ha pedig szeretnétek minket máshol követni, akkor tudom nektek ajánlani a Telegram csatornánkat, illetve bekövethettek minket Instagramon is. Köszönöm, hogy velem voltatok, ez volt a Szürke Zóna, én pedig Dani voltam. Sziasztok!